Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
A fővárosi ítélő tábla enyhítette annak a hajdani alezredesnek a büntetését, aki a felismerhetetlenségig összeverte Orosz Bernadettet. Az ítélet szerint, a jogerős ítélet szerint K. István 1 év 4 hónap börtönbüntetést kapott. Nyilvánvalóan ez egy nagyon sokkoló hír volt számodra. Hogy készültél erre? Mire számítottál? Te hogyan fogadtad ezt a hírt?
Hát igazán én legfőképpen arra számíthattam, hogy ezt az 5 éve úgymond, vagy már 6. évbe léptünk, önként vállalt keresztet, tehát egy felszabadító ítélet után letehetem. És vége ennek a kálváriának. Ennek ellenére ugye beáraszták az életemet 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetésre, és mivel ugye nem kapcsolati erőszak törvényi tényállást, ugye a mi esetünkben sem valósult meg, pedig az első bántalmazás első helyszínéig ugye a mennyasszonya voltam, ezt viszont valamiért nem fogadja el ugye kapcsolati státuszként a jogszabály, értelmezés szerint, és ahol egyébként egy súlyosabb büntetési tételt kapott volna, én úgy tudom, hogy 5 évtől indul. Tehát emiatt jó magaviseletért egyébként a 2/3 részénél szabadulhat, illetve ugye én is a hírekből tudom, a jogi képviselője nyilatkozata által, hogy a kúriához fordulnak enyhítésért, mert hogy sírva fakadt, amikor meghallotta ezt az ítéletet, illetve hogy be kell vonulnia. Mert én úgy gondolom, hogy az egyedüli mentség lehetne számára minimálisan, hogyha bocsánatot kérne, illetve bűnbánó magatartást tanúsítana, de az elmúlt ugye közel 6 évben folyamatosan támadt, hatóságon keresztül ugye vegzált, abuzált. Első körben vádalkuként felajánlott az ügyészség részére 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést és 4 év közügyektől eltiltást. Nem fogadta el a vádalkút, nem mondott le a tárgyalás jogáról. Még 3 évig hát úgymond megnyomorította az életemet, illetve sokan nem tudják, hogy az elmúlt évek alatt még 13 bűncselekményt megvalósított a terhemre. És aztán ugye első fokon született egy ítélethirdetés, ami már nyilván a 3 év 6 hónaphoz képest is egy enyhébb ítélet volt, 1 év 10 hónap, és ebből 1 év után pedig lett 1 év 4 hónap. És gondolom most meg a kúriától várják a végképp mentség fel, szegény áldozatot. Tehát, hogy ő állítja be magát áldozatnak, a végtelenségig hárítja a felelősségét, engem okol.
Na de ezt hogy teheti meg, amikor ugye ezen az osztálytalálkozón, amikor ez a nagyon brutális verés történt, te kimentél a szállodában, sikítottál, és a segítségedre siettek, tehát vannak tanúk, akik tudják, hogy mi történt.
Igen, hát igazán ez egy védett katonai objektum. Én azért emelem ezt ennyire ki, ugye nem egy szálloda, nem egy panzió. Mi azért mentünk oda, egyrészt mert az első bántalmazás után én megszakítottam vele értelemszerűen a kapcsolatot. Letiltottam minden felületről, zaklatott a lányomat a munkahelyén, engem is hatóságon keresztül, és egyébként itt jegyezném meg azt, hogy ugye nagyon sokan azt mondták, főleg az áldozathibáztatók, vagy akik nem értik ezt a speciális jelenséget, hogy miért nem jelentettem fel az első bántalmazásnál. Hát láthatják, hogy az elmúlt 5 év alatt, tehát mint egy átlagpolgárként, tehát minden tőlem telhetőt megtettem, ugye 2020-ban az Európai Parlamentbe is kimentem hangot adni ennek a kegyetlen jelenségnek. Tehát, hogyha akkor, amikor nem volt annyira látható nyoma, mint a 3. életveszélyes bántalmazás követően, tehát ugyan mit éltem volna el bele? Tehát úgy eltusolják, ugye az alezredesi pozíciójára tekintettél, hiszen a mundér becsülete látjuk, hogy most is azért vényesül, és ő pedig nagyon fél a betyárbecsülettől, ugye, ezért nem szeretne bevonulni. Tehát, hogy előbb-utóbb meg kell tanulni minden embernek, ugye, hogy felelősséget kell vállalni a tetteért, van, akinek így, van, akinek úgy. És Mi is volt a kérdés, elnézést.
Hát, hogy ugye voltak tanúk, és hogy akkor...
Igen, tehát amikor mi oda elmentünk egyébként, úgy tudott meggyőzni, hogy kísérjem el azelőtt egy évvel tett ígéretemhez hűen, csak, tehát már azért megtanította az élet, hogy nem kell minden ígéretet betartani, mert a húga többször hívott engem egy ilyen táplálékkiegészítő rendezvényre, ami pont aznap volt Pesten. És én azelőtt egyébként hívott többször engem az ellenem elkövető, például a Mátrába, és akkor a barátnőmmel még mosolyogtunk is azon, hogy hát mit akarsz ott elásni. Tehát már most így utólag, okkal is ez októberben volt, ugye ez pedig november 9-én történt, tehát okkal joggal gondolom ezek után azt, hogy igen. Tehát ahol én úgy gondoltam, hogy ugye ezen a főiskolai katonai osztálytalálkozón, ahol a budapesti rendezvény követően pont ebédre odaértünk, és egyébként ez kétnapos rendezvény volt, de ő másnap hajnalban egy aranykalászos ilyen gazda vizsgára indult, és akkor meggyőzött azzal is, ugye, hogy csak ebéd után ott maradunk egy estét, hajnalban indulunk vissza, és mondtam, hogy jó, akkor ennyi így belefér. És ugye ebédre odaértünk, és tehát úgy nyilván diplomás katonák között úgy gondoltam, egy védett katonai objektumban, ahol a honvédelmi miniszter is biztonságban érezheti magát, hogy hát én akkor miért ne. És ami a lényeg, hogy nyilván az sem volt akkor gyanús, ez nem tudom, hogy véletlenül történt így vagy nem, de a második emelet legszélső szabályába volt a mi szobánk lefoglalva, ami ugye előzetesen történt, és én ugye részt vettem az ebéden, de aztán felmentem, mondtam neki, hogy dolgozok. Többször jött, igazán ellenőrizni hallotta, hogy ki van hangosítva, ügyféllel beszélek, és amikor 6 óra környékén volt ez a közös ilyen megemlékezés, ugye az elhunyt katonatársak, meg akik nem tudtak jelen lenni, utána volt egy vacsora, és én csodálkoztam, tehát ezen még így részt vettem, és én csodálkoztam azon, hogy tehát úgy felenged aludni. Tehát, hogy nincs ellenállás, meg... Tehát úgy nyugtázza, hogy akkor eddig képviseletem megyek aludni, én direkt abban a ruhában, ahol ahogyan a képeken látszódom az életmentő posztomban, ugye bodiba, farmerba aludt, vagy feküdtem le, hogy egyértelműen a tudomására hozzam azt, hogy tehát én nem akarok tőle semmit. És ami a lényeg, hogy most nyilván nem akarom elmondani a pontos bántalmazást, de... 3 tényező együttes állásának köszönhetem az életem. Én, amikor, tehát egyrészt rám törte a szobaajtót, senki nem kérte erre, és egyébként azért akart megölni, mert megtudták az osztálytársai, hogy ő engem bántalmaz. Ezért. Hogy ő, tehát őt még ilyen szégyenbe, ezzel jött be, soha senki nem hozta a katonatársai előtt, mint én.
Azzal, bocsánat, hogy... ott a rendezvényen ez kiderült, ez a történet, megkérdeztek róla, vagy elmesélted valakinek?
Nem, ez úgy történt, hogy amikor először felmentem aludni, egy ilyen 20 perc, fél óra múlva ő bejött, azt észleltem, hogy az ágyam szélén ő ül, és ilyen furán néz rám. És hogy így felébredtem, és akkor azt kérdezte, hogy én miért mentem fel, tehát, hogy én valakivel beszéltem, és meg akartam neki mutatni, hát ugye én tipikusan, hogy mindent is bizonyítok neki is, hogy nézze meg a telefonom, tehát nem, hogy téved. És akkor már, hogy felettem állt, ököllel ütött a homlokomnak a közepére.
De és ugye akkor, ő azt gondolta, hogy te mondtad el, és közben ők ezt valahonnan megtudták.
Nem, hanem most elmondom, hogy honnét jutott a tudomásukra. És amikor, tehát hirtelen megijedtem, és mondtam, hogy kiszaladnék a mosdóba, felkaptam, ott volt a csizmám, és nem a mosdóba szaladtam, hanem akkor már sírva, de ettől az ütéstől már bedagadt ugye a homlokom közepe. És leszaladtam a recepciós hölgytől, hát ő látta rajtam, hogy sírok, kérdezte, hogy mi van, mi a probléma, mondtam, hogy semmi, illetve megkérdeztem, hogy van-e szabad szobájuk, és azt mondta, hogy telt házas, nincs, mert mondom, akkor kifizetem valami, tehát hogy ne mondja meg neki, és akkor valahol ott alszom, és úgy voltam aztán, hogy mikor mondta, hogy nincs, és ezt a jelenetet a recepcióval szembe volt a mosdó, és ott állt 3 katonatársa. És azt látták, hogy valamit beszélek a recepciósal, zaklatott vagyok, meg hát azért az, hogy sírok. És akkor úgy voltam, hogy esett kint az eső, de hogy inkább én kimegyek, alszok kint ott az erdőbe, de hogy én nem megyek be. És amikor már kint voltam, nagyon jó, hogy kijött a három katonatársa, mert ő nem az ellenem elkövető, közben elkezdett kint keresni, de mint utólag megtudtam, mert nem tudtam, hogy milyen bejutási pontok vannak ezen az objektumon, tehát ő valami ablakon mászhatott ki, mert ahonnét jött, az nem a bejárat volt az egyetlen, ami, vagy lehet, hogy volt más is, de azon a téren, területen nem. És két katonatárs őt megállította, egyikük pedig azt tudom, hogy ő Afrikában szolgált akkor, és ennek van jelentősége, mert később ilyen nemzetközi szinten politikus lett, és mentelmi jogot is kapott, tehát ő segíti a barátját, mert szerinte ez bajtársiasság. Mindegy. És ami a lényeg, hogy akkor ő átkarolt, és nagyon megijedtem attól, hogy lát így engem, mert ez így, mit tudom, szembe volt így az épülettel, ő előttem, és ő jobb kézre volt odébb a két katonatársa, hogy őt megállította, és féltem, hogy meglát, mert igaz, hogy aznap találkoztam, Attilának hívják vele, de mondom, azt látja az elkövető, hogy megölel, még majd azt ki fogja találni, hogy talán ugye vele is, tehát ugye egyből ez jut eszébe az embernek, és mondta, hogy átkarolt, hogy nem látom, hogy ő egy jellemezte is, hogy egy alkoholista, és soha nem lesz olyan nője, mint én, tehát, hogy mert ugye látta a nyomot, mondtam, hogy ugye ő bántott, hogy tehát ilyen nője soha nem lesz, és ugye azért bántalmaz. És ami a lényeg, hogy mentünk be, ő felajánlotta nekem, hogy neki két szobából állt az a apartman vagy lakrész, és hogy menjek oda. És mondtam neki, hogy nem én bántalmaztam őt, hanem ő engem, tehát menjen ő abba a szobába. És közben hívott, hogy addig, amíg ez az Attila szintén, hogy tartsak velük a rendezvényterembe. De én tudtam, hogy ott meglátják, hogy fel van dagadva a homlokom, és ugye sírtam, tehát nyilván rá fognak jönni, hogy mi történt, és ha kiderül, hogy bántalmazott, ugye szélesebb körbe, akkor nekem végem. Úgyhogy én ezért inkább úgy voltam, hogy felmegyek a szobába, magamra zárom kettőre, magamra zártam az ajtót, és akkor, hogy így annak a védelmébe vagyok. És körülbelül, amikor már kezdtem megnyugodni, megint egy ilyen 20 perc, fél óra, ha be lehet így határolni, akkor már rám megnyitott az ajtót, ugye nem volt nyitva, és betörte azonnal, és mondta, hogy ezért, amiért, tehát még soha senki nem járatta le a katonatársai előtt, mint, úgy, mint én, és ezért ugye megöl. Tehát többször hangsúlyozta egyébként. És volt egy olyan élethelyzet, amikor ki tudtam, megláttam a telefont, valamelyik szemem sarkából, mert addigra már be volt dagadva, ugye három napig folyt a szememből a vér, és hogy megláttam, még annyit betudtam, hogy a segélyhívót beütöttem, visszatettem a fedelét, és eldobtam. És ő úgy, hogy nézett rám, de akkor is úgy nézett rám, mint hogyha valaki férfit hívnék, vagy olyan szemét. És ebben a pillanatban tudtam, és egyébként ezt megelőzte az az állapot, egy üres állapot, amikor ő úgy folytogatott, igen, mert ugye nehezményezték, hogy nem így, tehát nem fogta át a nyakam, hanem így feltolta. És addigra már éreztem, hogy az orromon ugye nem kapok levegőt, mert azt már betörte, és valahogy sikerült úgy mozdulnom, hogy egy ilyen üres állapotban is azt kellene mondani, hogy jó volt-e vagy rossz, akkor azt mondanám arra az állapotra, hogy jó volt, mert nem volt rossz. De azt követően volt ez a helyzetfelismerés, és aztán kiszaladtam a folyosóra, félig, tehát én bakon szaladtam, mert jobb vagy a bal szemem sarkából láttam, csak egy rész, csak szaladtam előre, hogy bírtam, és sikítottam. Érzékeltem úgy, hogy jön mögöttem. És ezt a sikolyt hallotta meg a két szinten lejjebb lévő recepciós hölgy, aki civil, és halálsikolynak nevezte egyébként, és ő küldte fel a katonatársait, három katonatársát, egyikük párját, és ő ugye visszacipelt a szobába, és azt követően ő rám ült, egyik kezével megfogta a két kezem, hogy ne tudjak ugye védekezni, és a másikat felemelte, és azt mondta, hogyha ugye közeledtek a léptek, hogyha megmerek szólalni, akkor utolsó ütés lesz. És úgy voltam akkor is vele, hogy ha hallom, hogy távolodnak a léptek, akkor azért ugye fogok sikítani. És tanakodtak ott az ajtó előtt, de érzékelték, hogy be van törve, és így bejöttek. És akkor ugye felállt,
és még azt mertem, először rám nézett az egyikük, nagyon közel állt, nem tudom, hogy hívják, az egyik katonatársa, és ugye ők is sokat ittak azért a rendezvényen, mint ahogy az ellenem elkövető is, én nem, én csak egy kóit pesgőt, azt is illemből, és rám nézett, és azt hittem, hogy nem látja, hogy, tehát, hogy én nyilván nem voltam még, tehát sok hatás alatt voltam, de ami a lényeg, hogy annyit láttam rajta, hogy kitisztul a tekintete, és csodálkozó tekintete lesz, és kérdezte, hogy Pisti, mit csináltál? És mondta, hogy semmit. Tehát, hogy gyertek, menjünk szigizni. Tehát, hogy, és én akkor se hittem el, hogy megmenekültem, úgyhogy kértem, hogy tartsák fel, és leszaladtam, és elbújtam a recepcióval szemben lévő mosdóba, ott is a középsőbe, és utána ugye hívták a telefonomon a segélyhívót, illetve a mentőt, rendőrséget. Itt azért még megjegyezni kívánom, ami számomra tehát rendkívül fájdalmas, akkor inkább így mondanám, hogy a két szomszédos szobába volt két alezredes a feleségével, elnézést, akik utolsó napjukat töltötték, mint pihenést. És amikor ő az egyikük, hallották nyilván a hangot, tehát hogyha hallotta a recepciós két szinten lejjebb a rendezvény hangjától, akkor ők is hallották, és utána tanúként meg is hallgatták őket, igen. És amikor ő cipelt vissza a szobába, vagy akkor beszólt az egyiknek, ez Péter, hívják, és azért telefonált le a recepcióra, hogy zavarjuk őket a pihedésükbe. Meg hogy beszólt neki, tehát hogy milyen bunkó ugye az ellenem elkövető. De az, hogy éppen meg akar ölni a szobába, azért nem. És hát még a lezredes is. És a feleségeiket se értem. És aztán ők is elmondták, hogy igen, halálsikai, de ami a felháborító ebben és ami fájdalmas volt, hogy az esetet követően messenger üzenetől az S. Pétertől kaptam idegenként ugye egy üzenetet, hogy egy ilyen felháborodottat először, hogy ki volt az a bunkó alezredes. És nyilván én nem árultam el neki, meg nem, tehát én nem mondok rosszat még akkor sem senkiről, vagy de tényt mondok, de nem segítek olyanba, amit úgy gondolom, hogy most tehát a rossz indulat az abszolút hiányzik belőlem, és ami, vagy pedig még az is, hogy revans vegyek úgymond, vagy ilyesmi, és ami a lényeg, hogy ezt követően viszont írt egy felháborodott áldozathibáztató üzenetet, hogy az utolsó napjuk volt, és akkor minek kellett nekem oda mennem, hogy tehát mi megzavartuk őket a pihenésükben. És amikor a tárgy, én ezt benyújtottam egyébként a bíróságra is, és amikor a bírósági szakaszban, tehát ugye a büntető perben újra tanúként meghallgatásra kerültek, mert ők azt hitték, hogy a rendőrhatóságnál már meg voltak hallgatva, akkor ott ez lezárult, hát akkor nagyon megdöbbent, és ott igen, fel is tettem a kérdést, de hát akkor már ez a mismásolás foly, de ő meg is egyezte magától, hogy hú, hát egy picit ilyen, hát nem azt mondom, hogy megijedve, csak kellemetlenül meg érezte magát, hogy hát én nem is tudtam, hogy nekem itt is kell, de több tanú is ezt mondta, hogy nem is tudtam, hogy mi itt is meghallgatásra kerülünk.
És ugyanúgy a recepcióst is meghallgatták?
Igen,
tehát, hogy aki civil, mondta, civil
igen,
volt.
Teljesen az igazat, tehát, hogy
és
én
ezek szerint
neki
az sem volt
az
elég.
Életem egy civil lakosnak és egy hölgynek.
És akkor ezek szerint ez sem volt elég ahhoz, hogy olyan mértékben nyomjon a latba az ő vallomása, tehát hogy miért enyhítették a büntetést?
Igen, mi az oka ennek, mivel indokolták?
Hát itt azt még elmondanám, hogy egyébként a Magyar Honvédség 2020 januárjára már lefolytatott egy belső nyomozást, úgymond, és született egy határozat, amiben le van írva, hogy a 215-ös szabában ugye csak én, mint Orosz Bernadett és K.I. tartózkodott, rajtunk kívül senki más, és kétséget kizáróan ő követte el a terhemre. Ez már 2000. január 20-ára ez a határozat megvolt. És akkor, hogy megvonták a katonai egyenruhától, meg a rendfokozatát, ugye de egyébként nem tudják az emberek, és nyilván nem sajnálom tőle, de valahol ez nem fair, mert ez az ítélethez fog kapcsolódni, hogy a mai napig kapja az adófizető állampolgárok pénzéből, azt hiszem egy ilyen 425 ezer forint katonai járadékot. Tehát, és én, aki ott maradtam 3 évig munkanélkül, egészségügyi helyreállító műtéteken estem keresztül, és mondjuk, ha nem tudom eltartani a gyermekeimet, vagy egy ilyen állapotban is, ugye, tehát tartani a szintet, tehát nevelés, gondozás, tehát mindenben, akkor tőlem meg kiemelhette volna mondjuk a gyámhatóság. Tehát, hogy ez, és ugye 3 év után tértem vissza a munkámhoz, tehát, hogy hol van, tehát az elkövető szemszögéből mutatták be az ítélethirdetést is, tehát, hogy jaj, szegény. Tehát az egyik, hogy ő elveszítette a munkahelyét. De arról nem esett szó, hogy én, mint áldozat, 3 évig fájdalmas egészségügyi helyreállító műtéteken estem keresztül, én fizettem, mert az olyat még a hátsó szemembe, jobb szemembe bántalmazás miatt ültetett hátsó kérgi műlencsét sem finanszírozta, hiába bizonyítottam, hogy a 2019. november 9-e előtt nem volt ilyen jellegű problémám, utána viszont igen. Illetve szakorvos is alátámasztotta. Ők, illetve a másik ok, hogy szerintük a sérüléseim, ami a fotókkal láthatók, amit egyébként a fiam készített egy mobiltelefonnal, tehát nincs szerkesztve, nem olyan súlyosak, mint a valós sérüléseim. Amit viszont azért nem értek, mert közel 100 leletem van, ami bizonyítja, hogy igenis a második és a harmadik bántalmazást követően maradandó egészségkárosodást szenvedtem.
Ezt én is olvastam, hogy valahogy úgy van ez most beállítva, hogy rosszabbnak látszik, mint amilyen.
Valami tehát, hogy ez... És egyébként a rendőrhatóságot sem értem, tehát elküldték ugye helyszínelési fotókat, amin egyébként, ha már csak azt közzétenném, még a képeim mellé, még inkább egyértelmű lenne.
Na, bocsánat, hogy közbeszólok, csak hogy az, hogy csak az számít, hogy milyen súlyos a sérülés, tehát hogy én ezt a részét nem tudom felfogni, tehát az, hogy itt, ami veled történt, meg amilyen lelki következményei lettek ennek, azzal senki nem foglalkozik, itt csak azt nézzük, hogy ez most életveszélyes volt-e, vagy nem.
Igen, és okkal és joggal mondom ezek után, tehát ugye 5 szakértői véleményre alapozva, hogy nem volt megfelelő teljes mértékben nyilván Berec András szakvéleménye, és igenis hasonló Erika azon orvos szakértőjéhez, aki a többi orvos szakértővel ellentétesen ugye azt állapította meg, vagy Forró Kamillával történő ugye irigálást vélt ugye a lúg helyett, tehát ugye ezt kimerte mondani, igenis, és ilyen szakértők, tehát nagyon sok múlik a szakértőken. Ezt láthatjuk, hiszen itt az ítélet, másodfokú ítélethirdetést megelőzően, igaz, hogy utólag, de tudomásomra jutott, hogy április elején meghallgatták dr. Berec Andrást, tehát az ő szakvéleményére legfőképpen alapozva hozták meg ezt a döntést. Én Berec Andrással az elsőfokú eljárásban bíróság, tehát a tárgyaláson találkoztam, és feltettem neki akkor azt a kérdést, hogy... Szerinte tehát, hogy történhetett volna ettől súlyosabb kimenetelű, akár ugye halál. Ő azt mondta, hogy nem. És megkérdeztem utána tőle azt, hogy ha tegyük fel, ugye alulról üti az, vagy éri az orrom, tehát az ütés az orromat, és ugye felmegy az agyba, tehát hogy akkor azt tudjuk, hogy azonnali halál, az se fordulhatott volna elő. Tehát, hogy...
De úgy tényleg összességében nevetséges, hogy erről kell beszélni egyáltalán.
Igen.
Hogy ugye okozhatott volna halált, hát nem ez a lényeg. Vagy hát most értem, hogy igen, a törvény szerint ez a lényeg, de én ezt nem hiszem el, hogy egy másodpercig nem merül ez föl egy tárgyaláson vagy egy rendőrségen, hogy maga a szándék, vagy az az ember, aki ilyet csinál, az legközelebb is csinálhat ilyet, vagy az, hogy téged lelkileg megnyomorított, ez nem szempont egyáltalán.
Szóval egyébként még a beszélgetés elején említettél valamit, amire rá akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy az évek során a rendőrség vizsgálta a kapcsolati státuszotokat. Ez mit jelent már, mint hogy maga a vizsgálat? Hogyan vizsgálták?
Hát igazán mindent. Tehát, hogy az elejétől kezdve, a kapcsolatunk elejétől kezdve, hogy kezdődött, illetve már, ha csak azt nézzük, hogy az első bántalmazás követően, amit egyébként hónapokkal később találtam meg, e-mailben írt nekem egy 2 e-mailt, bocsánat kérő, elismerő üzenetet, Illetve a második bántalmazás követően pedig egy elismerő bocsánatkérő messenger üzenetet. Mind a kettőben benne van az, tehát ő írja le, hogy egyrészt sarokbozált kutyához hasonlította magát, hogy az én elutasításom, ami elvesztésünk hiánya váltja ki belőle ezt a cselekedetet. Illetve, hogy ő szerette volna nekem megmutatni, mert mindenáron azt akarta, hogy hozzámenjek feleségül, férként, apaként, megmutatni, hogy milyen csodálatos életet élhettünk volna, tehát, hogy elismerte, hogy igenis kapcsolat, tehát, hogy párkapcsolatban voltunk. De ugye a kapcsolati erőszak törvényi tényellenes, az csak házastárs, élettárs, egyenesági rokonra vonatkozik, tehát ezt, hogy az első bántalmazás első helyszínéig én a mennyasszonya voltam, hogy valamilyen nem kapcsolati státusz. Hát mi se értjük, azért is küzdök én is azért, hogy ezen módosítani kell, mert hát ez így hogy. Erikánál sem fogadták el ugye a volt kapcsolataként, tehát hogy...
És együtt emiatt, értetek valamennyit?
Nem, hanem hétvégente, vagy ünnepnapokon találkoztunk, ő 60 kilométerre lakott tőlem, és hát ő ott élte az életét, én ugye Miskolcon, de már a kezdetektől fogva szerette volna azt elérni, hogy én például adjam el az ingatlant, amiben lakom, fizessem ki az ő feleségét a közös ingatlanból, meg ugye a hitelt, hogy ő azt visszafizeti, és akkor nem messze van az óvoda, a gyermekeimet is próbálta elbeszélni, hogy milyen jó lesz nekünk ott, és hát nyilván ebben nem mentem bele, és egyébként én akkor... Tehát így a gyermekeimmel igazán Miskolcon tényleg jó helyen, jó körülmények között laktunk, meg mert lakunk. Volt egy nagyon jó munkahelyem, tehát egy boldog, sikeres nő voltam, aki a gyermekével egyébként nagyon boldog, tehát hogy nem kell, tehát hogy kifejezetten nem kerestem, hogy tehát egyedül is boldog tudok lenni a gyermekeimmel. Ő egyébként annó még a bűntudatkeltéssel, érzelmi zsarolással élt el 2 hét után, mert akkor már lebukott, hogy nagyjából milyen ember, és én mondtam neki, hogy barátok lehetünk, de más nem. Akkor még tudott rám hatni azzal, hogy megmondták a barátai, hogy én csak szórakozok vele, tehát 2 hét után. Nyilván akkor kellett volna határozottabbnak lenni.
Nem kell megmagyaráznod azt, hogy miért történt ez az egész. Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy ilyenkor az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel, meg azt érzi az ember, hogy...
Igen, amikor a lényeg ott volt az arcodon, igazából.
Az sem számít, ez semmiféle bántalmazásnak a magyar jogrend szerint, hogy a gyerekeid azért végigkövették ezt az egészet.
Igen, és az első bántalmazás mindkét helyszínén a kiskorú gyermekeim is szemtanúi voltak, és a második helyszín az a mi ingatlanunk volt, ahol a szomszéd hívta ki a rendőröket, mert kertvárosi övezet, alacsony kerítés, túlják még ugye kisebbek voltak, és a kisfiam kért ugye segítséget felkapaszkodva a kerítésre, hogy ezt ugye a bíró is a másodfokú ítélet hirdetésnél ugye ezt mondta is, hogy segítsetek, hívjatok rendőrbácsit, mert ugye Pisti megöli anyát. És egyébként ott, ami akkor nekem a legjobban fájt ebben, hogy meghazudtolta a gyermekemet. Mert ő akkor felállt, és akkor már rájött, hogy hiába nagyon be volt rúgva, hogy tehát, hogy azért magát védeni arra mindig volt esze. Mert meghazudtolt az oáldot, hogy mit beszélsz, nem is nyúltam anyához, tehát, hogy és az én gyermekeimet én nem szoktam meghazudtolni.
Mármint ott a helyszínen?
Igen, ott, igen,
ezt?
Igen. És a rendőrök kijöttek, meghallgattak minket külön egyébként, amiért hálás voltam, de én elmondtam nekik mindent. Csak mondtam, hogy mivel milyen pozícióban van, nem merek feljelentést tenni, mert hivatkozott is arra, hogy én járok rosszabbul. És azelőtt én voltam 2-szer egyébként a rendőrhatóságnál, és most lehet ezért követvetni rám, hogy miért kerültem ugye 3-szor ilyen, miért léptem ugyanabba a gödörbe. Nyilván azóta már rengeteget fejlődtem, nagyon sok helyünk ugye ott hallgatok, és akkor rájöttem. De azt, hogy minden embernek magának kell rájönni, hogy mi ez a jelenség, hogyan lehet felismerni, miért ugyanazt az embert, ugye traumakötés. Tehát, hogy Ezt lehetne egy társadalom figyelem felkeltés és tudatosság neveléssel, egy prevencióval megakadályozni, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenne, ugye egyrészt a, hát vagy az isztambuli egyezmény ratifikálásával, vagy pedig a kapcsolati erőszak törvényi tényállás is ehhez kapcsolódóan, mint például a kiskorú veszélyeztetése, hiszen hogyha ott voltak, és már pedig tényszerűen, tehát a valóságban megvalósult, mert veszélyeztette ezáltal őket, hiszen megrémültek, és meg még más gyerekeket, kiskorú gyermekeket is az első helyszínen, de a jog szerint ez meg nem meríti ki annak a fogalmát, tehát akkor így, hogy jutnánk előre? Tehát ez nem fogja visszarettenteni ugye az erőszaktevőket, meg főleg ilyen enyhe büntetési tétellel, hogy hát nyugodtan veld agyon, vagy öld meg, hát csak 1 év, 4 hónap. És ha meghaltam volna, akkor meg valószínűleg nem kapott volna semmit, mert akkor nem lett volna, tehát akkor én ellenem lett volna a bajtársainak a vallomása, ami egyébként első körbe, ugye mert hát őt megillette még eddig az ártatlanság vélelme, hogy állítő, tehát azt mondták a többi embernek környezetükben, tanúként, hogy én nem szaladtam valahová, és úgy jöttem oda-vissza, hogy már úgy néztem ki. Tehát, hogy ez nem bajtársiasság, azért ez már jóval túlmutat azon, ez már aljasság. Főleg egy olyan embertől, vagy emberektől, akik emberi életekre ugye esküdtek fel. Tehát ez hogy? Náluk még súlyosabbnak kellene lenni, és a másik, hogy miért nem katonai bíróság tárgyalta, mert mindenki felteszi ezt a, vagy nagyon sokan feltették ezt a kérdést. Az azért volt, mert ő tartalékos katonaként funkcionált már, egy évben 2-szer egy hónapot papír alapon bevonult, és egyébként pont ez után, az eset után 2-3 nappal volt ez a bevonulás. Tehát lehet, hogyha bevonulási időszakban, úgymond amikor aktív történik ez, akkor lehet, hogy ők tárgyalják, de amilyen szinten mentegették meg, vele bántak úgy, mint, most nem akarom bántani a hatóságot, de mint olyan hímes tojásról, jaj, szegény elkövetőnek úgy tegyük fel a kérdést, hogy meg ne sértődjön, de én meg amikor csak, tehát nekem nem lehetett soha téveszteni, nekem pontosan kellett emlékezni. Meg a második tanúvallomás alkalmával, ami 2019. november 15-e volt, egy nyomozónő vizsgált, vagy hallgatott ki egész nap étlenszomjon abban az állapotban, még úgy, hogy másnap életmentő műtétre mentem, és nem érdekelte. Tehát velem bántak úgy, ezt meg is írtam a hatóságoknak egyébként, a Miskolci rendőrhatóságnak is, név szerint. Mondtam, hogy nyugodtan szembesíthetnek velem, mert alig várom, tehát szeretném feltenni a kérdést, hogy miért viselkedett úgy velem, hogy például délután már mondtam, hogy ugye, hát nyilván fájdalmaim voltak, hát ahogy kinéztem még november 15-én, amikor ez november 9-én éjszaka történt velem, és bevitt a mosdóba, akkor volt, na mindegy, szét volt szakadva belül még a szám, nem tudtam enni, inni se igazán, mert visszafolyt, mert belül is szakadva volt, és mosdóba ő nem tudott nekem poharat adni, úgyhogy a kezembe, kézmosó se volt, kezembe engedtem vizet, és úgy vettem be egy algopirint, nagy nehezen. És hiába mondtam neki többször, hogy fáj, hogy nagyon fáj, hogy tegyük már át későbbre. Ő is azt sejtette engedni velem, hogy ez az én érdekemet szolgálja. És közben még panaszkodott arra is délben, mert mondom, ez is, hogy egy ilyen 7 órás kihallgatás volt. Tehát ez kihallgatás, nem meghallgatás szerintem. És én azt is nehezményezem, hogy a fiamnak a rendészeti szallagavatója aznap volt. Hát inkább vettem volna azon részt, mert még arról is lemaradtam délután, és amikor a végén mondta, jeleztem a hölgy, ráadásul nő volt, aki meghallgatott, jeleztem, hogy szeretnék pár, tehát a saját nyilatkozatomat, ami csak pár mondatból áll, hogy még az elején jeleztem, hogy írjuk már bele, majd a végén. A végén, hát mert gondolkozni sem nem tudtam, mert annyira fájt már mindenem, most egy algopirin is segített, és könyörögnem kellett, meg harcolnom azért, hogy belekerüljön az, amit én szeretnék a végére, és még 3-szor módosítottam is vele, és hú, hát ma olyan mérgesen nézett rám, hogy, és amikor eljöttem onnét, tehát engem támaszt alá, hogy nem kitaláltam végig neki azt, hogy tényleg nagyon fáj, hogy halasszuk már, vagy tegyük el, hanem másnap volt az életmentő műtétem. Tehát, hogy mindent eddig, amit mondtam, alá is támasztottam, és akkor se, tehát, hogy azt éreztetik velem, hogy tehát az a probléma, hogy életben maradtam, és elmondtam. Tehát az a probléma a hatóságnak is, pedig nem éreztem a problémát, hiszen a harmadik esetben a kórház jelentette fel, de mégis én vagyok a szálka a szemükben. meg azért, hogy kiállok magamért. Ha nem lett volna az életmentő posztom, ugye távoltartási végzést ennek hatására kaptam, ha nem lett volna az életmentő posztom, ő neki otthon emberülése alkalmas, átszerelt puska volt, meg fegyverei, mert ő egyébként fegyvermérnök, gépészmérnök, robbantás szakértő, tehát ezek a szakmái gépészmérnök is, tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy azért mentik őt. Mert olyan szakmákkal rendelkezik, amivel egyébként ugye kevesen.
Berni, mit szóltál ahhoz, amikor hallottad Varga Juditot a lelki bántalmazásról nyilatkozni?
Megmondom őszintén, hogy Hajdú Péterrel néztem meg a műsort, de szerintem azt se végig, csak hogy mégis legyen valami fogalmam.
Mármint, hogy azt nézted meg, amiben Hajdú Péter kérdezte.
Nekem, igen. Nyilván én nem ismerem Varga Juditot, nem ismerem Magyar Péter, tehát nem tudok nyilatkozni olyan dologról, amiről nincs tapasztalatom, tehát én tapasztalat híve vagyok. Viszont, ami feltűnt, hogy amikor ő beszélt az állítólagos bántalmazásokról, és nem vonom kétségbe, először mindig pozícionálta magát. Tehát én soha nem pozícionáltam magam, én mindig elmondtam a tényeket. Nem mondtam azt, hogy miközben anyatejjel tápláltam a gyermekeimet, mert mind a 6 gyermekemet. Én is azzal tápláltam, és akkor utána mondom a bántalmazást, hogy miközben a vasárnapi húsleves főztem, mert 28 éve is általában kiválóan főzök, tehát, hogy a közben történt valami. Tehát, hogy nekem ez volt, ami feltűnt számomra, illetve azért tehát nem értem azt, hogyha viszont valóban megtörtént, akkor hogy nem volt benne empátia, amikor mi hányan, meg én is hány nyílt levelet írtam, és az életemért könyörögtem, és az életünkért könyörgünk, nem másért. Én is csak egy egyszerű, nyugodt, érzelmi és fizikai biztonságban lévő életre vágyom a gyermekeimmel, semmi másra. És egyébként első körben én ugye mindenkihez fordultam, tehát a Fideszhez, én sokszor elmondom azt is, hogy 2019 előttig én abszolút nem folytam a politikában, nem érdekelt, úgy voltam tőle, hogy úgyse tudok rá hatással lenni, tehát azon kívül, hogy elmegyek szavazni, tehát megteszem, amit ugye állampolgárként tehetek, de tehát ugye hátam bosúzott tőle, és édesapám ő viszont a tévéből informálódott, és ráhallgattam. És tehát a Fideszre szavaztam azelőtt, és hát mindegy, emberek vagyunk, hibázunk, tehát ugye lehet korrigálni, tehát ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy én nem voltam Fidesz ellenes. És amikor ez történt, én velem még mindig bíztam bennük, hogy segítenek, tehát hozzájuk fordultam első körben. Aztán meg mindenkit megkerestem, akit csak úgy gondoltam, hogy lehet. Tehát nyilván a jogi képviselőim is ismernek, hogy ők az elén próbáltak lebeszélni, hogy ne írjak ennek, ne írjak annak, és úgy voltam, hogy meg egyébként is az a típusú ember vagyok, hogyha én kimondom, vagy kiírom magamból, akkor én ott le tudom tenni, de ha nem, akkor tehát már így is van 2 autoimmun betegségem, nem szeretnék többet, úgyhogy neked szólásszabadság van, tehát hogy mondjam már azt, ami történt, tehát hogy nem más mondok. Ő viszont, aki egyébként a 13 bűncselekmény között szerepel az, hogy ugye interneten nyilvánosan olyan rágalmakat, tehát hogy mentegesse magát, olyan aljas dolgokat talált ki, és nekem azt bizonyítanom kellett az ellenkezőjét. És oké, hogy vádlottként hazudhat. A gyanúsított hazudhat, amit én nem értek, mert mondjuk a 20. hazugság után azért már nem lehetne azt mondani, hogy na akkor aranyöcsém úgymond itt fejezzük be, és akkor innétől kezdve nem adunk több lehetőséget, mert ezzel engem abuzált, vegzált. Tehát, hogy olyan aljas dolgokat talált ki a saját mentése érdekében, és én az ügy elején már jeleztem a hatóságnak, hogy ugye egyrészt célszerű védekezési eszköz ez, hogy nem emlékszem, másrészt az időmúlása alapoz. Leírtam már nekik az ügy elején, mindent is leírtam, minden megvalósult, amit leírtam, meg gondolom nem azért, mert én írtam le, tehát már eleve erre ment ki a játék, vagy hajaztak, tehát ez már így el van döntve, hogy katona, akkor menteni kell. Ha egy átlagpolgár lenne, lehet, nem ez lenne.
Tulajdonképpen akkor az a lehetőség, hogy ugye az ember egyrészt, hogyha a kapcsolaton belüli bántalmazás éri, akkor neki kell feljelentést tenni, ez az egyik kiinduló pont, hogy ez egy magánvádas ügy. Vagy akkor, hogyha úgy érzi, hogy mondjuk a hatóságokkal nem boldogul, akkor fordulhat a nyilvánossághoz. Ez esetben viszont vállalnia kell azt, hogy saját magát kell a végén még megvédenie az újabb bántalmazásoktól.
Így van. Tehát aki felel, kiáll magáért, ott rengeteg megaláztatásra és még pluszba fájdalomra számíthat, és tényleg a remény, tehát hogy mi motivál minket, Erikát is, engem is, mert erről kifejezetten nem beszéltem Erikával, de biztosan tudom, hogy ezen állásponton van, hát az életben maradás. Tehát ez nem elég erős ok arra, hogy miért kellene meghalnunk?
Tudtok ti egymásnak segíteni Rendel Erikával?
Régebben nem, tehát nagyon ritkán beszéltünk, akkor is pár percet. Mostanában én kerestem, meg mondta is Erika, hogy beszéljünk már többet, de hát ugye ő is elfoglalt, én is, de tehát egyedül tudom azt, hogy nyilván a sorstársak azok, akik megértenek, de én mindig az a típusú ember voltam, aki magamnak megoldottam minden problémát, amit pedig, hát ha én nem tudom megoldani, tehát így is mennek a környezetembe, akkor más se fogja tudni, tehát akkor, ami már olyan probléma volt, elengedtem, nem bosszantottam magam. És itt egyszerűen az, hogy már a 6. évben, tehát hogy mindent megtettem, ugye 2020 januárjában kimentem az Európai Parlamentbe, és ez annak volt köszönhető, vagy annak következtében, hogy 2019. november 25-én, ugye az nők elleni erőszakmentes világnap alkalmából, Varga Judit azt nyilatkozta, hogy az Európai Parlamentben, hogy ez itthon csak politikai hiszti. Úgyhogy már az én ügyemmel is tele volt a média. És akkor elhatároztam, akkor még nem tudtam, hogy de mondom, ki fogok menni, és el fogom mondani, hogy ez nem így van. És elkezdtem szervezni, aki engem ismer, azt tudja, hogy megvalósítom, és akkor már januárban ugye kint is voltam, és elmondtam rengeteg, tehát az ott lévő ugye miniszterelnökökkel, tehát mindenkinek elmondtam, és ugye azóta is ugye azért képviselik ott is ezt az ügyet, de nem elég hatékonyan, tehát érdemben nem. Tettekre van szükség, ugye, nem pedig, tehát cselekedetre, nem pedig szavakra. Tehát azzal fontos, ugye, hogy hangot adjanak neki, de azért már eltelt annyi idő, és ugye 2014-ben aláírták az isztambuli egyezményt, csak azóta, ugye, nyilván, na ez a politikai haszonszerzés. A politikai hiszti az nem állja meg a helyét, mert hát nem hiány, tehát napi szinten értesülünk arról, hogy tehát ezekről az esetekről, de hogy politikai haszonszerzésből írták alá, az 1000%. Tehát ez már ennyi év táblatából szerintem megállja a helyét, és az, hogy például 2020-ban anyák napja előtt, vagy anyák napján, vagy így környékén utasították el megint ugye ennek a ratifikációját, tehát még talán így azon gondolkoztam utólag, aki engem ismer, tudja, hogy egyébként nagyon optimista, meg pozitív vagyok, és a humor egyébként nagyon, tehát hogy átsegít ezeken a traumákon. Nyilván megfelelő jelentőséget tulajdonítok neki, de a család is ilyen közegben van. És hát még talán azzal tudták volna megspékelni ezt a másodfokú ítélet hirdetést, ha meg akarnak alázni még jobban, hogy ezt anyák napján teszik, ugye nem húsvét előtt, és a jelenlévő nők még tapsolnak is hozzá. Tehát ugye egyszerűen én azt is néztem, médiából látom vissza, hogy ott ülnek a nők, akiknek egyébként, én azt megéltem, hogy ők, és ezt most nem rossz értelemben, de hogy felnőttek ugye egy burokban, minden embernek megvan a saját tapasztalata, amit átél az élete során. És ha ők még nem találkoztak ilyen jelenséggel, akkor nem értik pontosan, hogy ez miért van. De a józan parasztész, meg az emberség, empátia.
Ezt akartam tehát, mondani.
Igen.
Ehhez tehát, nem kell átmenni, vagy találkozni ilyesmivel, ha az embernek van empátiája.
De még az sincs meg, ezek szerint.
Azzal te hogy vagy, hogy én nem tudom, lehet, hogy ez az én megközelítésem, de én sokszor gondolkozom ezen, hogyha velem ilyesmi történne, akkor hogy viselném azt, hogy én innentől kezdve az emberek szemében az áldozat vagyok. Tehát, hogy a te neved, a te arcod, az összekapcsolódik ezzel az üggyel. És közben olyan érdekes volt most hallani, hogy mondod, hogy a humor mekkora fegyvere. Tehát olyan dolgokat mondasz most, amiket nyilvánvalóan nem is tudunk rólad, hiszen te magad ez az ügy lettél. Ezt hogyan tudod kezelni?
Nyilván az életmentő posztommal én nem tudtam, hogy milyen lavinát indítok el, de aztán már nem tudtam megtenni azt, hogy akik hozzám fordulnak, tehát a bántalmazás arca lettem, és egyébként pár évvel ezelőtt, 22-ben, 23-ban, Balatonfüreden, mindig sietem pont a fiamhoz, mert ott dolgozott, és előttem ment egy, vagy elhaladt mellettem, kézen fogva egy pár, egy ilyen középkorú pár. És akkor csak annyit hallottam, hogy mondja a hölgy, vagy kérdezi a párját, hogy ő az agyon vert nő. Tehát, hogy na, nyilván jobban örültem volna, hogyha mondjuk az úzajuk foltozásáért, mint kutató kerülök be, nem így. Tehát, hogy az ellenem elkövető az nehezményezi egyébként meg a bíróságban hátrányomra, vagy a büntető egy perben is, illetve a jó hírnév megsértése polgári perben, mert hogy újraindította ellenem, azt nem tudják sokan, tehát nem tudom, hogy még itt is megállja a jó hírnevét, tehát még mindig van neki, hiszen már kimondták az ítéletet, tehát ez jogerős. Na mindegy, de ő még mindig 5 millióra próbál perelni, és
a megélés, az áldozat megél, az áldozat szerepének a megélése.
Igen, igen, tehát, hogy úgy ő állítja be magát, és egyébként a kérdés, a válasz, hogy igen, az elején nagyon nehéz volt. Én azért is álltam ki a médiában, tehát, hogy azért is volt fontos számomra, hogy megismerjék az én életemet, vagy a személyiségemet, mert hogy senki nem érdemli meg a bántást, meg a bántalmazást. A szeretet az nem bántó, soha nem lehet az. És mindig elmondom, hogy nem mindenkit szeretünk, akit tisztelünk, de akit szeretünk, minden esetben tiszteljük. Tehát ez kéz a kézben jár. És tehát, hogy a környezetemben nem szeretek magamról jókat mondani, de nyilván most nincs, aki elmondja, de alá tudják támasztani, akik ismernek, hogy túl jó ember vagyok, ez a bajom. Tehát én mindenkit meg akarok menteni, nem hiába van, hogy gyermekem. Tehát egész életem igazán a szolgálatról, az alázatról szól, tehát én a gyermekeimet is tisztelettel nevelem, nem bántalmazom őket, és hogyha jó jegyet hoznak, megdicsérnek, hanem mit tudom én, egy olyan rosszabb jegyet, majd legközelebb jobb lesz. Tehát, hogy én próbáljuk úgy hozzájuk állni, mint hogy rám bízott lelkek. És én lánykorom óta mindig másként gondolkodtam, mint az átlag. Én mindig nagyon szerettem volna megérteni az összefüggést, vagy így kerek egészben látni ezt az egészet, és nagyon sokat fejlesztettem azóta folyamatosan magam. És ezt a tudást, így nem vagyok a konfliktus, meg a veszekedés híve. Tehát ők is, amikor valami olyat tettek, nyilván nem bántalmazás, mert az erőszakra nincs ok, de nagyon jellemző ezekre az emberekre a manipuláción kívül az, hogy folyamatosan hazudnak. Bort isznak, vizet prédikálnak, üres ígéretekkel, frázisokkal tele a padlás, semmit nem tartanak be. Tehát eladják magukat valakinek, de aki engem ismer, tudja, tehát, hogy nem szeretem a hülyének nézést. Szerintem senki nem szereti, de én kifejezetten nem. Tehát én az egyenesség, az őszinteség híve vagyok. És én mindig önmagamat adtam, elvárás nélkül, de azért nem volt soha elvárásom, hogy már az elején megismerjem a másik felet, hogy ne az legyen, hogy bizonyos szerepnek kelljen megfelelni. És ők ezt, hogy feltétel nélküli szeretettel képes voltam elfogadni őket olyannak, amilyenek. És próbáltam segíteni azon, mert hát mindenkinek vannak ugye gyermekkori sérülései, ami séma szerint éli az életét. Próbáltam segíteni neki, hogy ezen hogyan kerekedjen felül. Tehát azt hittem, hogy majd sikerül megmenteni, de ahhoz ugye a másik ember is szükségeltetik. De ezek az emberek mindig visszalépnek a jól megszokott sémába, gödörbe. Tehát, hogy nem tudnak elég tudatos lenni önmaguk érdekében egyébként, tehát ezt így nem tudják felfogni, vagy megérteni, hogy jobb legyen az életük. Tehát és nekik mivel rossz, mert rendkívül frusztráltak, és ők vannak tele félelemmel és szégyenérzettel, mert itt is nagyon frusztrált őt is az, hogy én nő létemre milyen talpra eset vagyok, és egyébként azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy velem meg tudná váltani a világot, meg én egy lottóötös főnyeremény vagyok neki, nem azért, mert most én annyit keresek, de hogy mindent megoldok, mindenre megvan, tehát, hogy nem élünk nagy lábon, de nem is kell a boldogsághoz. Tehát, hogy azokat az értékeket közvetítettem számukra, amivel ők is egyébként szerettek volna rendelkezni, de ugye a gyermekkori sérülés miatt nem tudnak, és azt sem tudják sokan, hogy ezek az emberek ugye felnőtt testbe bújt gyermekek. Maximum egy 9 éves érzelmi, ugye 9 éves gyermek szintjén vannak megrekedve, tehát érzelmi szintjén, tehát a tárgyalóteremben is így olyan, mintha egy 9 éves gyerekkel vitatkoznék, és van benne tapasztalatom, mert azért van 6 gyermekem, de mondjuk a legkisebb gyermekem is 9 évesen rendelkezett belátási képességgel, mert ugye fejlesztem őket. De aki nem, és már felnőtt, és az egója meg ott van, hogy ő az Isten, és nehogy már neki bárki. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire öntörvényű, hogy folyamatosan az 5 év alatt, igaz, hogy a hatóság már segített neki benne, de hogy hogy ugyanúgy védekeznem kellett. Tehát ő továbbra is virtuálisan, de ütött és lelkileg bántalmazott. És egyébként úgy érzem magam most, amikor megvolt ez a, mert az ítélet igazán vége felé is, hogy mintha egy boxingbe a hatóság lefogna, és akkor mondanák neki, hogy üs, tehát hogy még él. Tehát, hogy nem értik a lelki folyamatot, hogy a tehát a tartó stressz, ugye tudományos tény, hogy ez testünk nem érzékeli, tehát objektív, nem amikor gondolati szinten és érzelmi szinten visszahelyezem magam abba a traumába, amit az 5 év alatt már számtalanszor el kellett mondanom a hatóságok során is. Tehát olyan szinten beleég az emberbe, és a testem tudja, hogy az éppen zajló cselekmény, vagy pedig csak ugye gondolati érzelmi szinten ugyanaz a vegyület szabadul fel a szervezetbe. És ez a fusmagy üs, ugye, tehát ez a folyamatos vészhelyzetben, feszültségben, élve, stresszben, tehát tudjuk, hogy betegség alakulhat ki, és ott a leletem mutatja, hogy igen, ki is alakulhat, vagy ki is alakult. De azt mondják, hogy nincs köze mégsem a bántalmazáshoz, a berecandás.
Az viszont szerintem kiderült, hogy egy nagyon bátor, és hát tényleg nem akarom ezt a talpraesett szót használni, szerintem bátorság az, ahogy te ezt az egészet végigvitted, és remélem, hogy valamennyire kapaszkodót ad azért neked az, hogy ez talán nem csak a te ügyed, hanem mindenkinek az ügye, és tudsz segíteni más embereknek is. És amiről beszéltél, ez a prevenció, az talán a te ügyeden keresztül valamilyen szinten eljut az emberek felé. Nagyon szépen köszönjük, Berni, hogy itt voltál velünk.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást.
Orosz Bernadett volt a vendégünk. A nézőknek és a hallgatóknak köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is az Unisexben, és hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken, illetve a YouTube-on nézzék vissza a videókat. Ugye a hallgatóknak mondom, hogy ebből az adásból is készül majd YouTube videó.
Üdvözli Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.